Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy újra összegyülekezhetünk itt a templomban. Köszönjük néked, hogy megőrizted életünket az elmúlt hónapokban, és minnyáján itt lehetünk azért, hogy dicsérjünk téged, meghallgassuk a te igéidet, odaszálljuk magunkat neked, bűnbánatot tartsunk a vétkeink miatt, éljünk a te kegyelmeddel, szereteteddel, megújuljon a mi életünk, a veled való kapcsolatunk, az egymással való kapcsolatunk, az irántad való szolgálatunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a mostani Isten tiszteletünket és jelenléteddel, szólj hozzánk, Urunk, és dicsőítsd meg magadat előttünk. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk a te drága fiadat, az Úr Jézust, akinek a feltámadására emlékezhetünk ezen a vasárnapon is. Köszönjük néked, hogy általa megváltottál, általa üdvözítesz bennünket. Köszönjük, hogy általa fiaid, családodnak tagjai lehetünk. Segíts, hogy minnyájan benne bízzunk, rábízzuk magunkat, és az ő hűséges és egyre hűségesebb és odaadóbb követői lehessünk. Kérünk, áld meg, szenteld meg lelked jelenlétében a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét. Az Ótestamentumból, a Prédikátor könyvéből olvassuk az igét. A Prédikátor könyve 4. részéből, a 9. verstől a 12. versig. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedül állónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppen így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket Isten házában. Végre nem a képernyőre kell merednetek, hanem engem kell néznetek, vagy engem lehet néznetek. Bár nem tudom, hogy ez mekkora öröm, de gondolom, hogy egy kis öröm azért csak van bennetek. Annál is inkább, mert nem csak engem lehet látnotok, hanem egymást is láthatjátok. És nekem sem kell a kamerának beszélni végre, hanem rátok nézhetek, ami ugyancsak nagy örömöt jelent az én számomra is, a mi számunkra is. Hát jelen pillanatban hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ez már most így lehet, és reméljük mostantól kezdve így lehet. Még ha ilyen kis kellemetlenség is van, hogy a szánk elé kell tenni ezt a maszkot, de legalább együtt lehetünk, és az igére figyelhetünk. Hát hála Istennek, hogy nem történt a gyülekezetben semmi különös tragédia. A tagjaink úgy tudjuk, hogy mindenki épp és egészséges. Hát egyéb betegségek azért vannak itt-ott, vannak, akik nehéz helyzetben vannak, de nem a vírus miatt, hála Istennek. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani ez a helyzet, de hát remélem, hogy minél előbb elmúlik, és aztán visszaállhat a gyülekezeti életünk is a szokott, megszokott rendjébe, és jöhetünk minnyáján, együtt lehetünk mindenféle maszkok nélkül. Hát hála legyen Istennek az elmúlt időszakért. Hadd kanyarodjak azonban a mai igénk felé, és hadd kérdezzelek benneteket, hogy hallottatok-e már a Robinson keresztjénekről. Mindjárt tudjuk, hogy a Robinson egy hajótörött volt, aki egyedül élt egy szigeten. Robinson keresztjének azok, akik elégedettek azzal, hogy én Jézus követője vagyok. De az, hogy Jézus engem másokkal is összekapcsol, az nem tudatosul bennük eléggé. Lehet, hogy elvileg igen, de gyakorlatilag mégis nem nagyon adják tanújelét, hogy éreznék, hogy nekik szükségük van másokra, mint hogy másoknak is szüksége van az ő jelenlétükre. Szeretném, ha segítséget kapnánk abban, hogy felfedezzük, hogy mi egy valóságos közösségnek vagyunk a tagjai. és ezt hálával élvezhetjük. Nem más, mint Böll Salamon segít bennünket ennek fölismerésére, és segít kilábalni az esetleges természetellenes Robinson kereszténységből. Megjegyzem, hogy Salamon utóda, az Úr Jézus Krisztus is olyan kereszténységet hirdetett, ahol emberek az ő követésében egyek. És nem csak lelkileg egyek, hanem, hogy így mondjam, fizikális kapcsolatban állnak egymással. De Salamonhoz visszatérek, mert tudjátok, hogy ő az Ótestamentumnak, sőt, hát talán a világtörténetnek is az egyik legokosabb embere volt. Bölcs Salamon. És talán ő gondolhatott volna arra, hogy én olyan bölcs vagyok, hogy jó meg vagyok mások nélkül. Nem kell nekem másokra hallgatni, másokra figyelni, elég bölcs vagyok, egyedül is el vagyok. Ráadásul még olyan gazdag volt, hogyha valamit esetleg elrontott, vagy valami, azt is korrigálta. És nem kellett neki nyugtalankodni semmi miatt. Mégis azt olvassuk, hogy egy tanácsadói kört épített ki maga körül. Élete alkonyán írhatta a Prédikátor könyvét, amiből felolvastam ezt a részletet, és ebben a részletben négy hétköznapi életből vett képet villant elénk, hogy ezek által érzékeltesse velünk a közösségnek a jelentőségét, amit most mi is megélhetünk. Leírja azt is, hogy milyen rossz, sőt tragikus, életveszélyes az, ha valaki egyedül van. De azt is aláhúz, hogy milyen áldásos, milyen örvendetes dolog, ha közösségünk van, emberi közösségbe tartozunk. Az első kép, amit használ, a munkavilágába kalauzol bennünket. Azt mondja a 9. versben, jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Ez azt jelenti, hogy ha ketten dolgoznak együtt, minimum ketten dolgoznak együtt, akkor többre jutnak, és mindketten élvezhetik a közös munka gyümölcsét. Kétségtelen, hogy egy-egy munkában tudjuk egymást inspirálni, tudunk egymásnak segíteni a sajátos képességeinkkel. Ha valamit nem tud az egyik, tudja a másik, és elmondja neki. Ha valaki egy kicsit elszomorodik, elkedvetlenedik, a másik tudja vigasztalni és lelkesíteni. Segédkezet tudnak nyújtani egymásnak, és a munkájuk így valahogy összeadódik, és többre jutnak ketten, mint egyet, és hatékonyságuknak, eredményességüknek mindketten utána jobban tudnak örvendezni. Igen érdekes ezzel a hétköznapi tapasztalatunkkal megegyező annak a kutatásnak az eredménye, amit még az 1920-as években folytatott egy Allport nevű pszichológus a Harvard Egyetemen, aki emberek teljesítményét vizsgálgatta annak idején, és összehasonlította azokat az embereket, akik csak egyedül dolgoznak, és utána ugyanezen emberek teljesítményét megvizsgálta, amikor egy másik emberrel, vagy egy kisebb közösséggel együtt dolgoztak. Nem összedolgoztak, hanem egyáltalán egy szobába helyezte el őket, és mindenki végezte a maga munkáját, a sajátos feladatát, de együtt voltak egy térben. És kimutatta ez a pszichológus, hogy az ember sokkal eredményesebben dolgozik, amikor másokkal együtt dolgozik. Nem összedolgozik, csak egyáltalán mások jelenlétében van, miközben dolgozik. Elég, ha több asztal van egy térben, és ott többen dolgoznak, sokkal hatékonyabban dolgoznak. Érdekes, hogy hát nem csodálkozunk ezen, de alátámasztotta ez a kísérlet is azt, amit Salamon mondott az ősi időkben. Nem ezért igazak Salamon szavai, azok önmagukba is megállnak. De nem csak a munka világába érvényes most ez a szabály, ott is érvényes. Talán néhányan tudjátok, hogy itt a üres perceimben restauráltam az apósomnak a motorját. Aztán odáig jutottam, hogy néha nem lett volna baj, ha lett volna még egy kezem. Bizonyos alkatrészek összeszerelésénél ebbe a kezembe is volt valami, ebbe, de kellett volna még egy valaki, aki megfogja azt a csavart, amit, vagy azt a bilincset, amit össze kell húzni. Úgyhogy eléggé átéltem én is, hogy még ilyen hétköznapi dologban, és hát jobban dolgozik kettő, mint egy. Összeadódik a tevékenységük. De ismétlem, hogy nem csak a munka világában érvényes ez a szabály, hanem a misszió világában is. Az evangelizáció területén is. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy kisebb-nagyobb közösség tagjaként, akár családi hívő közösség, akár gyülekezeti hívő közösség tagjaként fáradozva az evangélium terjesztésért, sokkal komolyabb eredményre juthatunk, mintha csak egyedül killódunk ezzel. Jézus is így gondolta, amikor a tanítványait kiküldte, a 12-t, olvassuk Márk evangéliumának 6. részébe, és kettesével küldte őket. Kettőnként küldte ki tanítványait. Azért is, mert az Ótestamentum szerint, ha két ember tanúskodik egy ügy mellett, egy igazság mellett, akkor annak nagyobb súlya van. Viszont azért is kettesével küldte őket, mert így tényleg nagyobb súlya volt a szavuknak, és hogyha támadták őket, tudták egymást erősíteni, bátorítani, buzdítani, és a szavuknak komolyabb átütő ereje volt a Jézusról való bizonyságtétel rendjén. És ez nem csak a 12-re volt igaz, mert Lukács evangéliumában olvassuk, hogy Jézus másik alkalommal egy nagyobb tanítványi kört is kiküldött, és őket is kettesével küldte ki. Könnyebb volt ketten bátornak lenni, ketten határozottan fellépni, védelmezni az örömhírt, imádkozni, hálát adni. Együtt megoldhatták ezt a komoly szellemi feladatot, a bizonyságtétel feladatát. Ugyanezt erősíti, ha olvassuk Pál apostol történetét. Az antiókiai gyülekezet küldte ki őt missziói munkára, tett legalább 3 missziói körutat, és általában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ő egyedül dolgozott, egyedül jött, ment ide-oda, de nem ez a helyzet, hanem mindenhol azzal találkozunk, hogy munkatársai voltak, akikkel együtt szolgált és vitte az evangéliumot az embereknek. Megismerjük őket, Szosztenész, Silás, Barna, egy csomó embert ismerünk a munkatársai közül. És annyira szép, hogy nézzük az egyház történetét, hogy a misszióban mindig volt egy komoly összefogás a valódi hívő keresztjének között. A reformáció idején nem csak a reformátorok fogtak össze egymással egy adott területen, mondjuk a svájci reformáció idején a svájci reformátorok, hanem a keresztény gyülekezetek is, akik létrejöttek az ő szolgálatuk nyomán, azok a gyülekezetek is szövetséget kötöttek egymással. Hogy együtt hirdessék annak a megtévejedett középkori világnak a Biblia, az evangélium tiszta tanítását. Együtt, közösségben, és nagy áldás volt ezen. Tehát azt mondom nektek, testvérek, hogy nekünk is szükségünk van egymásra az evangelizáció lelki munkájába. Jó dolog, hogyha valahol ott vagyunk, és bizonyságot teszünk egyedül, de jó dolog, ha ezt valaki mással tesszük, vagy legalább úgy, hogy magunk mögött tudjuk egy közösségnek, a gyülekezetünknek a lelki támogatását, egyetértését. Nekünk az az igazság, hogy ugye nem virtuálisan van szükségünk egymásra, hanem így fizikálisan van szükségünk egymásra, reális közelségbe kell lenni, mert így megerősödve, lelkesülve, okosodva, jobban tudjuk az evangéliumot képviselni a magunk helyén. Remélem, hogy eddig is tapasztaltátok, és szeretném, ha ezután is ezt tapasztalnátok. Persze közbe vetheti valaki, hogy de hát a legfontosabb az Úr Jézus jelenléte. Persze. A legfontosabb másik, a legfontosabb társ az Jézus. De Jézus olykor egymás által van jelen. És egymás által bátorít minket a szolgálatba. És megáldja azt a szolgálatot, amikor nem egy ilyen magányos emberként végezzük az evangelizációt, hanem egy közösségben, vagy közösség tagjaként. Mózes 5. könyvének 32. részéből olvassuk, hogyan kergethet ezret egy, és hogy űzhet 2 10 000. Csak úgy, hogy kősziklájuk odaadta, az Úr kiszolgáltatta őket, mondja Mózes. Az a helyzet, hogy Isten kegyelméből a munkánk eredménye nem megkettőződik, hanem meg sokszorozódik. 2 10 000 üldöz. Hogy lehet az? Hát így. Együtt többre jutunk az Úr szőlős kertjében, mint egyedül. Ezért össze kell fognunk, egymással bátorítanunk, egymást lelkesítenünk az Úr munkájában, az Úr szolgálatában. Sokkal jobban van dolga kettőnek, mint egynek, mert azoknak jó jutalmuk van munkájukból. Ez az első kép, amit Salamon használ a közösség áldásának, vagy áldásainak az érzékeltetésére. A második kép, amit használ, az utazás világából való. Mert ha elesnek is, egyik felemeli a társát. Jaj, pedig az egyedülvalónak, ha elesik, nincsen, aki őt felemelje. Hát valakik mennek valahová, és az egyik valami gödörbe megbotlik, elesik, ha van mellette valaki, fölemeli. Ha egyedül van, elesik, ott fekszik, átlépnek rajta, rálépnek, belerúgnak, fekszik segítség nélkül, mint az irgalmas samaritánus történetében a kifosztott ember. És nincs segítsége. Ez így van a hétköznapi életben is, hogy olykor megerőtlenedünk, elesünk, megbukunk, emiatt, amiatt, és ilyenkor milyen jó, ha van mellettünk valaki, aki segít nekünk, bátorít, buzdít bennünket. De ismétlem, a lelki élet síkján is így van. A lelki élet síkján is így van, és annál is inkább, mert a Biblia sokszor úgy ábrázolja a keresztény életet, mint egy utat. Egy úton járunk, ugye, valahonnan, valahova tartunk. Jézus Krisztus kezdte ezt a dolgot, ugye, amikor önmagát útnak nevezte. Ő az az út, aki az életre vezet minket. Vagy ő az, akit ha követünk, a keskeny úton járunk. Az első keresztény időkben a kereszténységet így is nevezték, hogy az út Pál apostolnak, illetve hát akkor még Pálnak, az istentelen embernek, ugye megmondják, hogy menjél Damaszkuszba, és akit ott fogva találsz, azt hozzad és intézzük el. Ha valakit találsz ez út követői közül, akkor járjál vele szemben. Ez út követői közül. Hát való igaz, hogy valahonnan, valahova tartunk. A bűnből, a kárhozatból tartunk a tisztaság, az igazság, a szentség, a mennyei haza felé. Zarándok úton járunk. A legfontosabb utitársunk nyilvánvalóan Jézus. Jó, ha ő velem van, és én vele vagyok. De nagyon fontos, hogy hívő testvérekkel együtt járjuk ezt az utat, mert Jézus sokszor hívő testvérek által az utitársunk. Sokkal többször érezzük egyébként a testvérben Jézusnak a közelségét, mint Jézusnak a közelségét amúgy. Annyira a testvér által érzékelteti velünk a jelenlétét. Együtt járunk, utitársak vagyunk. Jézussal, de Jézus a másikban ott van mellettünk. Sok veszély leselkedik ezen az úton reánk, mert az az igazság, hogy a sátán ugye állandóan el akar minket buktatni, valami kis csapdába akar ejteni, és sokszor, megvalljuk őszintén, sikerül is neki, mert hol így, hol úgy elbukunk, elesünk, olyan indulatok, olyan kívánságok, szavak, tettek hagyják el a szívünket, vagy nem hagyják el, hanem ott belül tombolnak, hogy jobb nem is beszélni róluk, jól összetörjük magunkat, amikor elesünk, elbukunk, érezzük is, nem érezzük jól magunkat. És nagy kérdés, hogyha így lelkileg bukunk, akkor van-e mellettünk valaki, aki fölemeljen, aki segítsen rajtunk. Vagy úgy is kérdezhetem, ha valaki elesik mellettem, én ott vagyok-e, hogy segítsek rajta? Mert nem csak nekünk van rá szükségünk, hanem neki is. Én ott vagyok-e, hogyha elbukott, fölemelem? Lesz-e, aki felemel? Lesz-e, aki lehajol hozzám, ha elbuktam? És igét mond nekem. Kegyelemmel vigasztal, evangéliumot mond. Vagy azt mondja, imádkozom érted, vagy figyelmeztet engem arra, hogy ez rossz út, amin jársz. Térj meg erről az útról. Vagy emlékeztet az Isten ígéreteire engem. Vagy kinyújtja felém a segítő kezét, ahogy Jonatán kinyújtotta annak idején Dávid felé a segítő kezét, amikor az bajba volt. Persze nem csak bűnbe bukhatunk, a sátán sokszor abba akar, és ott is nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen lelki társunk, aki felemel minket. Van, amikor nem bűnbe bukunk, van, amikor egyszerűen olyan nehéz helyzetbe kerül valaki, hogy szüksége van arra, hogy ott legyen mellette valaki lelki társ. Jób, amikor nagy bajba került, nem azért, mert bűnt követett, hanem azért, mert Isten próbára tette. Elveszt mindenkiét és mindenét. És mi történik? Megjelennek a barátai. Az más kérdés, hogy ezek mit mondtak, mit nem mondtak, nem nagyon beszéltek jól. Isten nem dicsérte meg őket egyáltalán, de legalább ott voltak, és ott ültek egy hétig Jób mellett, úgyhogy meg se szólaltak. Addig voltak a legjobb barátok, amíg meg nem szólaltak, de legalább ott voltak. Milyen jó, ha valaki tényleg bajba kerül, hogy beteg, és hazatér a kórházba, és van, aki oda fogadja magához. Valaki meglátogatja. Valaki babát szül. Gyermeket vállal, és aztán megszüli ezt a kisbát, és hazamegy, és nincs. Hát a férje dolgozik, a gyerekek, ha még vannak, akkor azok meg még kicsik, azokra is gondot kell viselni. De jó, ha van valaki, aki a közösségből egy testvérként azt mondja, én főzök neked egy hétig, vagy egy két napig, vagy be tudjuk osztani, hogy egyszer főzök, de azzal is segítek annak a valakinek. Milyen jó, hogyha ilyen közösségbe tartozunk, hogy nehéz helyzetbe jutok, de tudom, hogy van valaki, aki fölemel, amikor úgy megerőtlenedek, megrodjanok. Eredményesebben fáradhatunk az Úr dolgában, ha van mellettünk valaki, és ha akár bűnbe, akár egyéb bajba kerülünk, ott áll mellettünk, aki fölemeljen. Ez is a közösségnek a haszna. A harmadik kép, amit Salamó használ, a hideg téli időszakra emlékeztet bennünket. A 11. versben olvassuk, hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvaló pedig hogyan melegedhet meg? Hát aki télen egyedül van, mondja Salamon, az fázik, esetleg meg is fagyhat a dermesztő hidegbe, de milyen jó, ha van társa, akivel összebújhat és megmelegíthetik egymást. Mert a közösségbe felmelegszik a reszkető, fagyos test és lélek. Hát erre is csak bólintani tudunk, ez így van. Testi síkon is így van, de lelki síkon is igaz. Az Úr Jézus első követőinél is olyan sokszor érezzük, hogy Jézus olyan volt a számukra, mint egy kályha. Hát nem bújtak össze testileg, de lelkileg ott voltak Jézus mellett, és Jézus állandóan szeretgette őket. Hol úgy szerette, hogy intette őket, hol úgy, hogy bátorította őket, hol úgy, hogy tanította őket. Jézus közelében jó volt lenni, mert megmelegedett az ő fagyos lelkük. De hát nyilván ők is szerették Jézust. De ez így volt a keresztényeknél, mindig így volt, testvéreim. Hogy egymást kell melegítsük. Egymást kell fölfűtsük, hogy így mondjam. Értsétek jól. Egy olyan közösséget kell alkotnunk, hogy a másik mellettünk ne fázzon tovább, ne fagyjon meg, hanem megmelegedjen, fölmelegedjen. Itt kell élnünk egyébként egy nagyon jeges, egy nagyon rideg, egy fagyos világban tulajdonképpen. Lehet, hogy most ugye tavasz van, meg szép az idő odakint, de a lelki síkon, az emberek között sokszor hát éppen azt tapasztaljuk, hogy fagyottak, érzéketlenek, ridegek, hűvösek, sok család is olyan, sok munka is olyan, mint valami jégverem, semmi kedvesség, semmi szeretet, vagy legalábbis nagyon minimális valami kis gyufaláng néha meggyullad, de komoly szeretet nincs. Áldozatvállalás, hűség, előzékenység, jóság melegéből, nagy ritkán valami kis főparázslik, de aztán el is tűnik. A gyülekezet, hogyha az is egy ilyen hely, testvérek, akkor az egy beteg gyülekezet. Jézus a középen kell, hogy álljon, és akkor viszont föl tud bennünket melegíteni, és mi is elkezdjük tudni egymást melengetni. És tudunk egymásra szeretettel nézni. Sokszor a tekintetünkkel is melegítünk, ha most nem látszik a szánk, hogy el van takarva. De sokszor a tekintetünkkel is tudunk valakire biztatón nézni, vagy bátorítani, vagy vigasztalni. A szavainkkal is tudunk úgy tenni. A cselekedeteinkkel is. Megmelengetni a testvért, aki fázik mellettünk. Olyan közismert kép ez, hogyha több fadarab ég együtt egy tűzben, akkor azok egymást úgy tüzelik. Ha kiveszünk egy kis tűzből, és kiveszünk egy fadarabot, azt letesszük valahova, elhamvad, kialszik. Sokkal hamarabb. Hát nekünk itt egymást kell melegítenünk. Ha valaki nem jön közösségbe, nem jár lelki közösségbe, akkor az ne csodálkozzon, ha megfagy. Ha lelkileg elkezd dideregni. Lehet, hogy egyébként éreztétek is most ebben az időszakban, hogy nem tudom, mert akkor hiányzik. A gyülekezetnek valami titokzatos melegsége van, ami hiányzik. És de jó, hogy most már együtt lehetünk, és egy érintéssel, egy igével, egy imádsággal, egy kedves megjegyzéssel is egymás lelkét tudjuk bátorítgatni, melengetni. A melegségünk persze elmehet egészen a forróságig. Most arra gondolok ezzel, hogy fel kell tüzelnünk egymást sokszor az Úr követésében is. Most nem csak a lelkünk megmelegedéséről, hanem kifejezetten arról, hogy ne takarék lángon égjünk az Úrért, az Úr dolgaiért, hanem hogy lángoljon a szívünk az Úrért. És tűzégje, mert ezt fontosnak tartjuk, az Urat tartjuk fontosnak, és az ő dolgait, az életünk legfontosabb dolgai közé soroljuk. Ő az első, ő élvez prioritást. Látszik, hogy mi Pál apostolról beszéltünk, hogy amikor látta, hogy Timóteusban ugye alább hagy a lelki tűz, akkor írt neki egy levelet. Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelkét, Timóteus. És az a lélek téged is erővel, szeretettel, józansággal tölt be, nem ilyen enervált, visszahúzódó, ilyen félű, ilyen fagyos, félgőzzel járó hívő leszel, hanem... Na hát így olyan csodálatos, hogyha úgy tudjuk egymást így felbuzdítani Jézusnak a követésébe, felerősíteni, hogy szenvedélyesek legyünk az Úrért. Zsidókhoz írt levélből olvassuk, hogy ügyeljünk egymásra, szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás véget, el nem hagyva a magunk gyülekezetét, miképpen szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Ugye a zsidókhoz írt levél írő azt érzékelte, hogy a hívő emberek abban az időben már kezdtek úgy ezért-azért elmaradozni a hívő közösségből. És mondja, ez nem jó. Ne hagyjátok ott a közösséget, mert ki fogtok hanvadni, miközben közelget Jézus visszajövetelének a napja. És minél inkább közelít, annál nagyobb szükségetek van arra, hogy egymást buzdítsátok a szeretetre és a jó cselekedetekre. Erről van szó, testvérek. Jönni kell ide, és élni ezzel a lehetőséggel. Hölderlinnek egy verse jutott eszembe, az Élet fele, így hangzik a címe. Ebbe írja, jaj, hol veszem én, ha tél lesz már, a virágot, a napsugarat, s árnyékot a földön. A falak némán állnak, ridegen, a szélben csikorog a szélkakas. Hát hol veszem én, ha tél lesz? A napsugarat, a meleget, a fényt. Hát Hölderlin nem tudta, hogy hol vegye. Mi tudhatjuk. A gyülekezetben, a közösségben. A negyedik kép a katonaság világából való. Ezzel is azt érzékelteti velünk Salamon, hogy mennyire fontos a nem virtuális, a fizikális, reális közösség gyakorlás az emberek között, a gyülekezetben is, a hívők között. Jobban boldogul kettő, mint egy, ez volt az első, ha elesnek, az egyik fölemeli a társát, ha ketten fekszenek, megmelegítik egymást, és a negyedik, ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas kötél nem szakad el egy hamar. Ez a kép onnan való, hogyha valaki egy harctéren van, támadás éri, akkor ha ketten vannak, akkor könnyebb ellenállni, mint ha egyedül van valaki. Ha egyedül van valaki, gyorsan bekerítik, hát a kettőt is bekeríthetik, de azért kettőt nehezebb legyőzni, mint egyet. Sőt, a mondat logikája az, hogy ha hárman vannak, az még jobb. Tehát itt ez egy nagyon régi, már sumér, akkád szövegekből is ismert ez a közmondás egyébként, amit Salamon is itt fölhasznál, föllelevenít. A hármas kötél egy nagyobb katonai egységre utalt mindig is, egy ilyen sajátos kifejezés volt ez, hogyha hárman vannak ott, azért azokkal már nehéz elbírni, azokat nehezebb legyőzni. A harctéren az biztos, hogy így van. Biztos, hogy így van. Ha egyedül vagyunk, az ellenség elintéz minket, ha túlerőben van. De ketten, hárman jobban lehet harcolni, pláne ha harcostársként válvetve bátran küzdünk. Hát ez így van az élet minden területén, de megint csak a lelki élet területére vezetem a gondolataitokat. Mert ott is így van. A lelki életben a Biblia szerint harctéren állunk. Harctéren állunk. Pál apostol különösen is sokszor emlegeti ezt az ügyet. Harctéren vagyunk, hogy nehogy elbízzuk magunkat, hát itten békés vidéken élünk. Nem élünk békés vidéken, mondja az apostol. Nagyon is harctéren vagyunk, Krisztus a főparancsnok, mi az ő katonaságának vagyunk a tagjai, lelki fegyverekre van szükségünk, emlékeztek. Az ellenségünk a sátán, a sötétség világbírói, a szellemi hatalmaság, akik a magasságban vannak. Támadjuk, amikor hirdetjük az igét, és éljük a keresztény életet, megtámadjuk a sötétség erődítményeit, és nem fizikálisan harcolunk, hanem lelki fegyverekkel harcolunk az Úr ügyébe, de harcolnunk kell. És egy árva hívőnek sokkal nehezebb harcolni, mint egy árva hívőnek másokkal együtt. Akár a családban, akár a gyülekezeti közösségben. Persze megint Jézus a legfőbb harcostársunk, persze, de Jézus sokszor úgy van mellettünk, mint testvér. És testvérként bátorít a harcban, a küzdelemben bennünket. Akár támadnak minket, akár mi támadunk. Jézus az biztos, hogy minden csatát megnyert, amit ő neki meg kellett nyernie. Ő minden csatát megvívott, és mindent megnyert, és nekünk is győzelmet biztosított, és velünk van. De minél többen vagyunk hívőként, minél többen támogatjuk egymást, annál eredményesebben állhatunk ellent a sátán, a világ, a test támadásainak. És annál eredményesebben vihetjük az evangélium dolgát ebbe a világba. Érdekes természeti jelenségek is eszembe jutottak egyébként ezzel kapcsolatban, ami a megtámadást illeti, közösségbe hogy tudnak védekezni, például a halak. Vannak olyan halfajok, amik nagy rajokba úsznak, biztos láttatok már ilyen ismeretterjesztő filmekben. Ragadozó meglátja őket, és azt hiszi, hogy az nem is egy hal, hanem nagyon sok, illetve az nem sok hal, hanem egy. Tehát annyira egyként mozog a hal raj, hogy egyszerűen úgy tűnik föl a ragadozónak, hogy az nem is egy, hanem, illetve nem sok, kicsi, hanem egy nagy valami ragadozó, és akkor nem támadja meg őket. Hát érdekes dolog ez, hogy lelki életben is így van, hogy minél többen vagyunk együtt lelkileg, a sátának annál nehezebb dolga van velünk, hogy így mondjam. Azért megtámad, de nem tud olyan könnyen elérni eredményt, hogyha megpróbál ugye elszakítani minket a közösségtől, és akkor könnyű zsákmány leszünk neki. De ha nem sikerül, hanem együtt vagyunk, bátorítjuk, erősítjük egymást a hitben, az engedelmességben, akkor a sátán kénytelen elódalogni. Ami meg a támadás oldalát illeti, a farkasok jutottak eszembe, mert azok annyira összehangoltan tudnak támadni, hogyha támadnak valakit. Ez is egy ilyen legendás történet, hogy van köztük olyan hangadó, és aztán a többiek hallgatnak rá, és olyan összhangban dolgozik együtt egy farkas csapat, amikor támadnak valakit, hogy a náluknál sokkal nagyobb vadakat is el tudják ejteni. Testileg egy farkas nem nagyon tudna mit kezdeni egy medvével, mondjuk, de együtt mindjárt más a helyzet. És ez így van, ha együtt harcolunk a Krisztus ügyébe, ha válvetve küzdünk, testvéri közösségbe, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy előrébb tudunk jutni. Két vagy három hívő egymást segítve a lelki harcban az Úr ügyéért, igazságáért nagyobb eredményt és hatást tud kifejteni. Így nagyobb kompetencia áll a rendelkezésünkre. Szélesebb körben tudunk látni, vizsgálódni. Többet összetudjuk adni a tudományunkat, a lelki erőinket is. Nagyobb haderőt jelentünk. Sajnos a sok hívő egyedül van a lelki harctéren. Azt akkor mindig rossz vége van. Talán a legszebb bibliai példa, hát legszebb, azt idézőjelbe teszem, Dávid bukása, amikor Bécsavéval ugye paráználkodott. Amikor a királyok harcba szoktak menni, Dávid nem ment harcba, hanem otthon maradt egyedül. Nem volt mellette lelki testvér, meg egyedül maradt. És akkor ott bóklászott ide, ment, oda ment, ott tengett, lengett, észrevette a szomszédházba Bécsabét, és kész volt. Jött a házasságtörés, jött a hazudozás, jött a gyilkosság, jött az aljasság. Mekkorát bukott a lelki harc téren. Az egész családja utána ennek a levét itt a évtizedeken keresztül, sőt, még generációk után is. Az ellenség bekerít, kész. Zsidókhoz írt levélbe olvassuk, buzdítsátok egymást minden napon, míg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Harcoljunk, testvérek, és együtt harcoljunk. Szóval, vannak-e áldásai a testvéri közösségnek? Ez a kérdés. Látjuk, hogy igen sok. Nagyon egyszerű képeket mond Bölcs Salamon, amik a hétköznapi életben is igazak, de a lelki élet csíkján is tökéletesen igazak. Igyekezzünk a földi élet csíkján is emberi közösségben élni. Ezt manapság nagyon sokszor szorgalmazzák a kormány részéről is, meg hát minden józanabb ember belátja, hogy nem az a célra vezető egy nép életébe se, hogyha az tagjai állandóan falják és marják egymást. Nyilvánvaló, hogy a hétköznapi élet síkján is törekednünk kell a közösségre, az együtt munkálkodásra. Erre is buzdít minket természetesen Salamon, nem csak Orbán Viktor. De a lelki élet síkján, ott is borzasztó fontos dolog, ez a testvéri közösség, nem a virtuális, amiben részünk lehetett, hanem a reális, fizikális közelség és közösség. Hogyha talán még egy példát szabad felidéznem, ha valaki nem él a lelki közösség, illetve ezek a keresztény közösség áldásaival, hanem ilyen magányos emberként akar érdegélni, az meglehetősen sok bajnak teszi ki magát. Nem csak itt a felolvasott igéből is jönnek, hogy milyen bajoknak teszi ki magát, hanem érdekes, hogy ezt is megerősítették bizonyos vizsgálatok, például az Amerikai Egyesült Államokban 2018-ban megjelent egy cikk, amiben kifejtették azt, hogy az egyik nagy amerikai újságban, hogy az elkülönülés, a másoktól való elhúzódás, az milyen negatív hatással van az emberekre. Nem csak, hogy az ember, hogy így mondjam, szomorúvá lesz, hanem kimutatják a cikkben, hogy beteggé tesz. Kifejezetten fizikálisan beteggé tesz az izoláció. Az Amerikának van egy több betegbiztosítója, az egyik legnagyobb betegbiztosító készített egy ilyen felmérést, és kimutatták, hogy a magány Amerikában ugyanolyan halálozási ok, mint az elhízás és a napi 15 cigaretta elszívása. Ugyanott van a halál okok között a magány, az egyedül valóság, az izoláció. Ez a önző szingli lét, ami ma ugye majd, hogy nem divatossá kezd válni. És érdekes nagyon, hogy a cikkírója rámutat egyébként arra, hogy mindezek közben, miközben az egyik vezető halálozási ok a magány, mindezek közben a szociális média ugye rendelkezésére áll az embereknek, és tudunk Facebookolni, meg Instagram, meg mit tudom én, micsoda, és az emberekbe kialakul egy hamis benyomás, hogy ők egy csomó emberrel kapcsolatban állnak. És azt mondja, ez nem igaz, ez nem kapcsolat. Azt írja a cikk, világi cikk. Ez az emberi kapcsolatoknak az illúziója, hogy azt hiszem, hogy én milyen sok emberrel vagyok kapcsolatban, nem vagy velük kapcsolatban. A reális, írja a cikk, fizikális kapcsolatot nem pótolja a technikai eszköz. Nem pótolja. Megnézhettek engem ott, és én láthatlak benneteket virtuálisan magam előtt, de ez nem pótolja azt, hogy találkozunk, beszélgetünk, meghallgatjuk egymást. Egymásra nézünk, boxolunk egyet, vagy könyökölünk egyet, vagy meghajlunk egymás előtt, vagy egymásra mosolyunk a maszk alatt. Nem pótolja. Ha ez van, akkor ne éljetek Robinson keresztjénként. Aki rosszat akar, magának éljen. Aki meg jót akar, meg az Úr akaratát akarja engedni, az fontolja meg Salamon szavait újra meg újra. És tagadja meg magát, és éljen a keresztény közösség adta drága előnyökkel és lehetőségekkel. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te egybe kapcsolsz minket ezen a helyen is, ebben a gyülekezetben is. Köszönjük néked, hogy szól a te drága igazságod, az ige, az evangélium. Köszönjük néked, hogy kiragadsz bennünket a bűnből, a bűn magányosságából, és kegyelmet adsz nekünk, megbocsátasz, visszafogadsz magadhoz, és egymással is összekötsz minket szeretetben. És egy olyan közösséget teremtesz itt a mi gyülekezetünkben is, ahol az igazság és a szeretet ölelgetik egymást. Köszönjük néked, hogy mi is részesei lehetünk ennek, akár lelkészként, presbiterként, gyülekezeti tagként, idősként, fiatalként. Köszönjük, hogy itt lehetünk. És áldunk azért, hogy egy ilyen közösség tagjaiként élhetjük meg a hívő életünket, a családi életünket is, de egyáltalán a hívő életünket. Köszönjük mindazt, amit a közösségben eddig is nyertünk. Bölcs Salamonnak igaza van, és köszönjük, hogy helyesen szólt. Mi is tapasztaljuk azt, hogy együtt többre jutunk. Tapasztaljuk, hogyha elbukunk, itt felerősödünk. Tapasztaljuk, hogyha meglankadna szívünkben az irántad való szeretet tüze, itt fel tud éledni. Köszönjük néked, hogy a te harcodat jobban tudjuk vívni egy gyülekezet tagjaként, mint magunkba. Légy áldott mindenért, amit tapasztalhattunk, és kérünk ad, hogy ennek a gyülekezetnek ne csak haszonélvezői akarjunk lenni, hanem hadd keressük azt is, hogy és a másik, nem nekem kell harcostársként odaállni mellé, nem nekem kell fölemelnem éppen őt, nem nekem kell megmelengetnem őt, nem nekem kell munkatársként odaszegődni mellé. Segíts, hogy ne csak azt várjuk, hogy más így mellénk álljon, hanem segíts, hogy mi is oda tudjunk állni egymás mellé. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy igazi testvéri közösséget munkálsz, és áldunk azért a realitásért, valóságért, hogy ma így találkozhattunk. Kérünk, te kovácsolj bennünket igazságban és szeretetben, egyé önmagaddal és egymással. Köszönjük néked, hogy meghallgatod mostani esedezésünket, amikor kérünk még téged a mi nemzetünkért is. Látod, hogy a mi népünket is milyen külső és belső erők szabdalják szanaszét. Leginkább a sátán fordít minket egymás ellen. Könyörülj meg rajtunk ezen a népen, hogy tudjunk felét fordulni és átélni azt, hogy a te igazságod és kegyelmed összeköt minket egymással. Olyan mély közösségé tesz, amit senki és semmi más nem tud elérni, megtenni. Könyörülj meg azokon, Urunk, akik a vérben látnak valami összekötő kapcsot. Könyörülj meg azokon, akik a kormányban bíznak, hogy majd azt kapcsol össze bennünket. Nincs rajtad kívül senki és semmi. Nincs az az eszme, nincs az az ideológia, nincs az a tudat, ami összeköthet minket egymással. Csak te. Valljuk ezt, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk ennek a dolognak az elérését, kimunkálását nemzetünkben. Köszönjük néked, hogy hatalmas kézzel hordoztál azért bennünket minden nyomorúságunk ellenére az elmúlt években, évtizedekben is. Köszönjük néked, hogy Trianon óta is megtartottad a mi nemzetünket. Köszönjük néked azt, hogy nem csak hogy megtartottál bennünket, hanem előre juttattál. Bár nem érdemeljük mindezt, Urunk, de mégis megadtad nekünk. Sőt, azt köszönjük leginkább, hogy adtál ennek a népnek ez alatt a 100 év alatt ébredéseket. Adtad, hogy szólhasson a tiszta evangélium. Adtad, hogy emberek megtaláljanak téged, és új életet kezdjenek. Kitartsanak melletted a nehéz ateista évtizedekben is. Köszönjük néked az élő igét, az ébredések népét, az áldásaidat. Kérünk, ne vondd meg ezeket a mi népünktől. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, amikor imádkozunk a betegeinkért is. Látod, hogy sokan vannak, akik egyéb betegségektől kínozva, gyötörve nem tudnak most idejönni, vagy gondoznak otthon valakit, vagy ők maguk a gondozottak. Kérünk a gyógyító szereteteddel, légy közel hozzájuk is, és áld meg őket ott, ahol vannak. Hadd érezzék a te támogatásodat és a gyülekezetünk közösségének a szeretetét is maguk mögött. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem azt, hogy olvassátok el a honlapon a tudnivalókat, nem akarom már még egyszer elmondani. A jelen helyzetben be kell tartanunk ezeket a szabályokat, gyülekezeti alkalmakat egyelőre nem tarthatunk, semmilyen gyülekezeti alkalmat, gyerekórát, hittanórákat. A hittanóráknak ugyan vége is lett időközben, de a vasárnapi gyerekórákat se tarthatjuk egyelőre. Hétközi alkalmakat nem tudunk tartani. Egyedül ez a vasárnap istentiszteletünk lehetséges, de ez már lehetséges. Vegyük úgy, hogy legalább ez lehetséges. És aztán imádkozzunk azért, hogy minél előbb eljöjjön az idő, hogy újra találkozhassunk mindenféle korlátozás nélkül, és megélhessük a közösségünket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a pénztár azért működik, vagy átutalásra, vagy aki személyesen akar fizetni, az fizethet. Támogatásokra mindig szükség volt, de jelzem a testvéreknek, hogy az elmúlt időszakban egyébként nem csökkentek jelentősen a bevételeink. Pauk János testvérünk figyelemmel kíséri mindig a pénztárban a pénzmozgásokat, és könyvelte a befizetéseket, és azt kellett megállapítsa legnagyobb csodálkozásunkra, hogy hála Istennek nem tehát csappant valamit, de igazán nem jelentős az a csökkenés, ami bevételek szintjén történt. Hát ezt megköszönöm a testvéreknek is, hogy felelősen kezelték ezt az ügyet, és semmi zökkenő nem történt ilyen szinten se a gyülekezet életében az elmúlt hónapokban. Hála legyen érte az Úrnak, hogy így tehettünk. A nyári hetek megtartásával kapcsolatban fontos tudni, hogy úgy tűnik, hogy az ifjúsági hetet augusztus elején már megtarthatjuk, meg a gyülekezeti hetet is. Lupsa György testvérünk, illetve a felesége a jelentkezőket kint tudja fogadni, ha valaki be akar fizetni a hétre is, vagy akár az alapítványba be akar fizetni orgonára adományt, akkor arra lehetőség van. Évike itt kint lesz az udvaron, valahol a szín alatt letelepszik az ő kis asztalkájával, és ott fogadja azokat, akik szeretnének neki támogatást befizetni. Tartsuk mindenütt ezt a fontos szabályt, hogy 1,5 méter. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.